Kedves gyerekek, eddig is sokszor beszéltem arról, de felnőtteknek is, hogy az Isten teremtő hatalmára, ha rácsodálkozunk, akkor meg kell látnunk, hogy ő olyan végtelen változatosságot és olyan gyönyörű dolgokat teremtett, alkotott, ami mindaz bizonyítja, hogy nagyon szeret bennünket, mert örömet akar okozni nekünk. Ma egy olyan furcsa kis élőlényről szeretnék szólni nektek, amelyiket inkább állatkertben lehet csak látni. Ábel, ide jössz? Légy szíves, adjál mindenkinek ebből a képből, jó? Gyerekek. És ha meg tudod mondani, hogy mit ábrázol, akkor örülnék neki. Na? Kis húgodnak is kellett volna, nem baj majd akkor.
Először
zsófa. Először zsófa. Így van, hát persze, mi nem tudjuk a fontossági sorrendet. Janka? Kint vannak a konyhában, hiszen. Na nem baj, akkor majd később. Na, meg tudod mondani nekem, hogy milyen állat ez? Ábel. Hasonlít egy kicsit a csibére, csak jóval nagyobb. Ez a világon a legnagyobb termetű madár.
Incikének is, ki
mellette? Melletted, igen, incikének is adjál egyet.
Köszönjük szépen.
Most már mindenkinek megvan. És egyet magadnak tartsál. Egyet magadnak tartsál meg. Jó van. Tehát így messziről is látják a felnőttek szerintem. Tehát melyik ennek a madárnak a csibéje, amit itt látunk? Strutz. Egyébként egész pontosan ez az emu, tehát ez az ausztrál állatnak a csibéje. Egy kicsit más a strutz, de annyira aranyos ezzel a kis oktondi fejével és tekintetével, hogy ezért választotta a Nemes Dénes testvérem ezt a képet. Nos, hát vele kapcsolatban azért a Bibliából is tudunk olvasni valamit, amit először szeretnék elolvasni a Jób könyvéből. A Jób könyvéből a következőket írja erről a madárról, amelyik futó madár, a Szentírás. Jób könyve 39. fejezetének 16. versétől, bocsánat. Vígan leng a strucmadár szárnya. Vajon az eszterág szárnya és tollazataé az? Nem tudom, gyerekek, tudjátok, mi az az eszterág? Ma már nem használjuk ezt a nevet. Nem. Gólya. A gólya az eszterág. Ugye gólyát azt biztos láttatok már. Ugye? Az is jó nagy darab madár, ugye? Mekkora egy gólya? Úgy, amikor áll a lábán. Hát úgy körülbelül eddig fölér, ugye? Elég magas, meg jó hosszú csőre van. A strucc, azt tudjátok mekkora? A strucc kakasa nagyobb. Hogy mekkora, a feje körülbelül milyen magasan van? 2,5 méter. 2,5 méter. És 2 és 3 mázsa között van a súlya. A tyúk az picike, mert az csak 1 mázsa. 2 ujja van a strucnak, szemben a madarakkal, hogy 3 szokott elő lenni, neki csak 2 van, és erős karmokban végződik. Teljesen csupasz a combja, meg a lábszára, meg a nyaka. Abszolút nem tud repülni, a szegcsontja olyan, meg a medencecsontja, hogy nem is, tehát nem arra tervezte az Isten, hogy repüljön. Én nekem gyerekkoromban volt egy ilyen könyv, hogy Sitz, ez nem tudom, nekik van ilyen könyv, már nincsen, ugye, ez már kiment a divatból, Sitz.
Nyomnak
már, igen. Hát abban arról van szó, hogy a strucc megette a vekkerórát. Mindenki keresi a vekkerórát, de nem találták meg. Most ennek van annyi alapja, hogy a strucc köveket eszik az étele mellé, hogy az megőrölje, vagy valahogy megemészze a gyomrában. Te tudtad ezt, látod? Akkor tőled kellett volna kérdeznem. Szóval a strucc azért nagyon sok mindent tud. Tehát azt mondja, vígan leng a strucmadár szárnya, vajon az eszterák szárnya és tollazataé az? Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is az övéi volnának. Ha fáradtság a kárba vész, nem bánja. Mert az Isten a bölcsességet elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott néki. De hogyha neki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját. Érdekes ez a leírás, és képzeljétek el, hogy utána jártam ennek, hogy mi ebből az igazság, tehát mennyire így él a strucca, ahogyan leírják. Hát kiderült, hogy az Isten valóban megalkotta ezt a különös madarat, ezt a különös élőlényt, és ráadásul az Isten humorérzékére val, hogy hogy néz ki ez a madár, és hogyan fut. Alig mozog a lába, de 4 métereseket lép, ha fut. Tehát szinte hihetetlen. Tehát szinte így szökelve fut, mint egy ilyen kísértett madár, és megmértek egyet, 72 km/h sebességgel volt képes futni. Tehát, hogyha rendszám lenne rajta, és lakott területen keresztül fut, akkor ebből komoly problémái lennének, mert... Tehát nagyon nagy sebességgel tud futni. Biztos hallottátok már a strucc politikát, mikor valaki a probléma elől bedugja a fejét a homokba. Hát kiderült, hogy azért ez nem egészen így van. Hát elég buta kis élőlény ez a strucc, nem is van kicsi, ugye, ahogy mondtam. Egyébként a tojása 1,5 kilós. Képzeljétek el. És jó, tessék? 27 sima tojás, azt a mindenit. És hát komoly nyakizom kell hozzá, hogy a csibe feltörje a tojást. Tehát van a csőrén egy ilyen törő készülék, amit aztán elveszít, és azzal töri fel a tojást. Aztán igen, akartam mondani, hogy miért van ez a homokba dugás. A strucc ilyen 6-8 fős vagy 15-20 fős csoportokban él, attól függ, hogy egy kakas vagy két kakas társul, és körülötte tyúkok vannak, tehát egy kakas több tyúkkal él együtt. És ez döbbenetes dolog, hogy nagyon szeretik egyébként a zebrák és az antilopok is, hogyha társulnak hozzájuk struccot, mert azért a 2,5 méter elég magas, és mint madár nagyon jó szeme van. És mindig ezt csinálják, ezt láttam egyszer egy videófelvételen, kisebb csoportnál egy fej van mindig fönn, nagyobb csoportnál 2 fej van mindig fönn. Soha nincs 3, soha nincs olyan, hogy egy sincs fönn. Hogy ez hogy kommunikálnak egymással, fogalmam sincs. Tehát kaparásznak, mindenfélét eszegetnek, ez csak fönn van a feje, lejön, így körbe néz, le, és újra a másik. És nagyon messziről meglátják a veszedelmet, a vadat, hogyha jön. És ha jön a vadállat, akkor a strucc összezárja a lábát, és a lába közé bedugja a fejét, a tollait pedig felborzolja. A hőségben nappal a ragadozó alig lát. És azt hiszi messziről, hogy bonszájfák. Mert nem hiszi, hogy állatok. De ha közelebb jön a ragadozó, akkor elkezd futni az említett sebességgel. Hát csak a leopárd, a gepárd, meg a leggyorsabbak tudják utolérni. Az oroszlán már nem biztos. De ha megközelíti a vadállat, az oroszlán is olyat kap, hogy ott marad. Tehát akkorát tud rúgni. Úgyhogy a struccnak tulajdonképpen nincs természetes ellensége. Illetőleg mégiscsak lett egy természetes ellensége, úgy hívják, hogy homo sapiens, az ember. Állítólag a kezdet kezdetén Svájc magasságáig és India, Kína magasságáig voltak struccfajok. Tehát kiirtották őket. Na most ír a Biblia itt azért csúnya dolgokról a struccal kapcsolatban, mert nem törődik a kicsinyeivel, meg ott hagyja a porban a tojását. Nos hát ennél sokkal durvább a dolog, Sátán nagyon megrontotta ezt az élővilágot is. A bűn nagyon kihatott erre. Szeretném mondani először a pozitív példát. A dél-amerikai rokona struccnak, ami jóval kisebb termetű, ugyan a nandu, példamutató családi életet él olyan szempontból, hogy a kakas nem csak a saját, hanem mások csibéit is gondozza, ápolja egy éven keresztül. Ovó bácsik vannak a nanduk társadalmában, és vigyáznak a kicsinyekre. A strucc nem így van. A struccnál van egy vezértyúk, és vannak az altyúkok. És a vezértyúk tudja, hogy melyik tojást tojta ő, és melyiket a társai. és hogy félre csalogassa a ragadozókat, amikor ő ül a fészken, ugyanis nappal a tyúkok ülnek a fészken, éjjel a kakas. Mert a kakasnak fekete a tolla, és teljesen eltűnik a sötétbe. A tyúknak pedig barnás fekete, barnás szürke inkább, az meg eltűnik a környezetben. De amikor nappal ő gondozza, vagy ő ül rajta a tojásokon, akkor néhányat egy másfél méterre elgörget a fészektől, hogy találja meg a sakál, vagy bármelyik állat, és egye meg. De ne az övét, hanem a másikét. Hát a gonoszság valahogy csak beléjük ment az ösztöneikbe is. És amikor kikeltek a csibék, megismeri, hogy melyik az övé, melyik nem, és ha nem néz oda, senki agyon csapja. Szóval ezt tette a sátán azzal az élővilággal, amit az Isten az ember gyönyörűségére alkotott. De mi nem ezt látjuk a strucban, hanem tényleg azt az állatot, azt a különleges állatot, amit még az ember eddig igyekezetével még mindig nem tudott kiirtani, mert Afrika szavannáin, meg Afrika sivatagjaiban most is megtalálható a struc, és vígan lengeti a szárnyát, vígan lengetezik az ő szárnya. Hát ennyit szerettem volna nektek, gyerekek, elmondani erről. És most pedig szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást, akinél itt van a Szentírás, Zakariás próféta könyvénél, mert a 9. fejezetet szeretném, hogyha elolvasnánk. Zakariás próféta könyve 9. fejezetében találunk majd egy messiási proféciát is többek között. Egyébként Zakariás próféta könyvében több messiási profécia is van. A 883. oldalon van azoknak, akik még nem gyakorlottak a Szentírás forgatásában. De érdekes ez a 9. fejezet, mert beszél Nagy Sándor hadjáratáról is. Még kíváncsi vagyok, hogy fölismeritek-e, hogy milyen szempontból beszél. Tehát, talán annyit még elmondanék kezdetként, hogy teljesen képbe legyünk, hogy mikor is volt Zakariás proféta. Tehát Zakariás proféta a babiloni fogság után volt Nagy Dáriusz uralkodásának az idejében, tehát Zakariás és Aggeus proféták voltak az Isten népének a profétái, tehát amikor hazatért a zsidóság és építeni kellett volna a templomot, ennek az időszaknak volt a profétája, és ezt az üzenetét, ezt 518-ban írja le. Tehát Dáriusz uralkodása 4. évében írja le a proféta. Olvasom. Az Úr igéjének terhe a Hadrák földje ellen, Damaszkus lesz pedig annak nyugvóhelye, mert az Úr szemmel tartja az embereket és Izraelnek minden törzsét. És Hamát is, mely szomszédos vele, Tírusz és Szidón, noha igen ókosak. Várat épített magának Tírusz, és annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és az aranya, mint az utcák sara. Ímé szegényé teszi őt az Úr, és megrontja hatalmát a tengeren, magát pedig tűzemészti meg. Meglátja ezt Askalon, és megretten. Gáza is, és igen bánkódik. Ekron is, mert megszégyenült reménységében. Mert kivész a király Gázából, és Askalon lakatlan marad. Asdódban pedig idegenek laknak, és a filiszteusok kevéségét megtöröm. Kivonszom a vért szájukból, és utálatosságaikat fogaik közül, és ő is a mi Istenünké marad, és olyan lesz, mint egy fejedelem Júdában, Ekron pedig, mint a Jebuzeus. És tábort járok házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtuk sarcoló, mert most szemmel tartom őt. Először ezt az ige szakaszt elemeznénk, természetesen nem versről versre, csak a lényegét szeretném kiemelni. Ugye az első vers, amikor azt mondja, hogy Hadrák, tehát az eredeti nyelven Hadrák és nem Kadrák, földje ellen, ez a Hadrák, nem nagyon tudjuk, hogy mit jelent, de valószínű az asszírok hívták a szírek földjét így. Mert asszír iratokban találkozunk hasonló kifejezéssel, és nyilvánvalóan, amikor azt mondja, hogy az Úr igéje terhelni fogja ezt a földet, és ráadásul a szírek fővárosát, Damaszkuszt rakja elénk, hogy Damaszkusz lesz pedig annak a nyugvó helye, tehát ott fog megnyugodni az Úrnak terhe. Ez annyit jelent, hogy Damaszkusz és Szíria ellen hozza fel most az érveket az Isten, és Hamát is, mely szomszédos vele. Nos, ez a Hamát, ez szíriai város volt, de ez jóval északabbra volt Damaszkusztól, tehát egy egészen északi nagyváros a Szíriának. Az utána levő városok pedig Tírus, Szidon, Askalon, Gáza, ez mind-mind filiszteus város volt. Na most itt ebben az igében arról van szó, hogy milyen nagy bajok lesznek ezekkel az országokkal, és ezekkel a népekkel. Szeretném megkérdezni, hogy akkor mikor is lett vége a filiszteus uralomnak ezen a vidéken? Ugye sokat kellett szenvednie Izraelnek a filiszteusoktól, de mikor lett vége a filiszteusok uralmának ezen a vidéken? Nem tudom, tudjátok-e? Hát a babiloni fogság. Hát őket is leigázták. Na de itt a fogság után vagyunk, most már 10 éve otthon vannak a zsidók is. Tehát akkor itt milyen pusztításról szól, a Nabukodonozori pusztításról szól itt az ige? Nem. Hanem az utáni pusztításról szól. Ami már Nagy Sándor. Tehát a Nagy Sándori pusztítást mondja, mert mi történt? Hamát is, mely szomszédos vele, mármint Damaszkusszal, de Tírus és Szidon, noha igen okosak. Ugyanis átélték a babiloni fogságot ezek a városok, és például Tírus, amelyik a legészakabbra volt, Szidonnal együtt, ugye itt északon van, látjuk, hogy ott van Tűrosz, és hol van Szidon? Ott van fölötte Szidon, tehát egész északon fönt Szidon és Tűrosz. De Tűrosz volt az a város, amelyik bevehetetlen volt mindenki számára. Nem a szárazföldön volt ez a kikötőváros, tengeren pedig verhetetlenek voltak a filiszteusok, mert ők tulajdonképpen kalózok voltak. Tehát ők a régi főníciai birodalomnak voltak a maradvány népei, és a római birodalom valami távoli rokonukat a Pun háborúkban ugye alig tudta legyőzni Kartágónál. Tehát tengeren verhetetlenek voltak. És ezért tengerre építették a fővárosukat. És nem lehetett megközelíteni a szárazföldön. A görögök pedig ilyen messzire nem tudtak elhajózni hajóhaddal, ők szárazföldön közlekedtek. Tehát a szárazföldön hajtották végre a csapásaikat. Mit csináltak Tírusszal? Nagy Sándor Hérodotosz lejegyzése szerint 2 sorban cölöpöket vert le a tengerben, és fölépített egy szárazföldet a szigetre. Úgy, hogy közben felgyújtották ezt az építményt. Tehát a levert cölöpök közé sarat, iszapot, követ rakott, tehát egyszerűen feltöltötte, hogy a szárazföldi csapatokkal be tudjon menni. És ezzel a módszerrel tulajdonképpen Tíruszt teljesen szétverte, felégette, és amikor ezt megtudták a többi filiszteus városok, akkor egymás után adták meg magukat. Tehát attól kezdve Nagy Sándor, mikor Tírus legyőzte, mint a kés a vajban, úgy ment előre. Semmilyen ellenállás nem volt. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amikor itt olvassuk, hogy a filiszteusoknál olyan lesz az ő maradék népük, mint egy fejedelem Júdában, egy másik fordítás szerint egy nemzetség Júda nemzetségei között. Hát gondoltok bele, az mekkora? Júda is már csak egy kis maradék, és ennek a maradéknak csak egy kis maradéka. Tehát alig lesz belőlük ember. És összehasonlítja a jebuzeusokkal. Hát hogy jön ide a jebuzeus? Hogy annyira kevesen lesznek, hogy el fognak tűnni szinte a palettáról, mint a jebuzeusok. Nem tudom, tudjátok, hogy a jebuzeusokról mi az, ami fennmaradt a mai napig? Mert egyébként azt se tudjuk, hogy kik voltak. Emlékeztek egyébként, hogy jebuzeusok maradtak meg, mikor az Isten mondta, hogy menjen be az Isten népe Kánaánba, többek között ezeket meghagyták. És nem tudom, tudjátok, hogy hol volt az ő főhadiszállásuk és törzshelyük? A mai Jeruzsálem helyén. Ugyanis Dávidnak kellett kitűznie jutalmat, hogy ki az, aki a jebuzeusok városát elfoglalja, és emlékeztek rá, Joáb lett ott a győztes, és ettől kezdve volt ő a fővezére Dávidnak. Tehát a jebuzeusok békessége. Ennyit jelent ez a városnév, hogy Jebusálem. Jerusálem. A jebuzeusok békessége. Innen van a neve. Tehát már csak a neve maradt meg. Filiszteusok. Filiszteja. Palesztina. Tehát így maradt meg a filiszteusok neve, hogy Palesztina. Szóval apróság, érdekesség, de azért gondoltam, hogy elmondjam, hogy ennyire pontos proféciákat adott az Úr a népekkel kapcsolatban, és ilyen kijelentéseket adott. És amikor mindezt elmondja, végén azt mondja a 8. versben, tábort járok házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtuk sarcoló, mert most szemmel tartom őt. Tehát itt azt mondja, hogy az Isten népe körül tábort járok, de ugyanakkor az első versben pedig azt mondta, mert az Úr szemmel tartja az embereket, és Izraelnek minden törzsét. Hatalmas ígéret és hatalmas bátorítás van ebben a két kijelentésben. Először is látjuk itt, és majd a később fogom olvasni, hogy Amanapon, tehát ez nem csak Tírus és nem csak Szidón életére vonatkozott, hanem ez napjainkra is ugyanígy vonatkozik ez a profécia. Az Isten az egész világon mindenkiről gondoskodik. Mindenkire felügyel. De különösen vigyáz az Isten népére. És amikor az Isten népe nagyon megfogyatkozik, és azt látjuk, hogy mennyi az elvégzendő feladat, és mennyire nem értünk hozzá, és mennyire nem csináltunk semmit, és közben még ez a maradék is kezd még inkább maradékká válni, és nincs lehetőségünk, ne felejtsük el, az Úr tábort jár az őt félők körül, mondja a zsoltáros. És itt is majdnem ugyanezeket a szavakat mondja, tábort járok a házam körül, és én törődök az én népemmel. De azt se felejtsük el, az Isten minden néppel törődik. Az Istennek értékes gyermekei vannak, még akár a despota, fasiszta társadalmakban is. Még akár azok vezetői között is vannak olyanok, akik most még nem tudják, de később az Isten gyermekei lesznek. Az Isten mindenkire odafigyel. Az Isten nem így tesz, hogy az Isten megteremtette az ember elkövette a bűnt, emiatt ilyen bűnös társadalmak lettek, egyre romlik minden, az Isten meg beült egy karosszékbe, és megnézi, hogy aki életben marad, az lesz az övé, aki meg nem, hát az vessen magára. Nem így gondolkodik az Isten. Ő minden embert üdvözíteni akar. Minden embert meg akar menteni. És figyeljük meg, hogy ez a megmentés, ez az üdvözítés, ez hogyan fogalmazódott meg a 9. versben? Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstén szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Ez a meghatározás, hogy tengertől tengerig, a folyamtól a föld határáig, nem emlékeztet benneteket valamire? Igen, a földközi tengertől a nagy folyóvízig, és utána hogy folytatta az Isten? És a föld legvégső határáig. Meddig tartott volna Isten népének a küldetése? Első lépésben a folyó közig, második lépésben pedig az egész világon kellett volna. Amit az Isten népe nem végzett el, azt most elvégezte a Messiás. Sőt, a veled való szövetségnek véréért, és a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincsen víz. A víz kinek a jelképe? Szentlélek jelképe. A víz nélküli kút. Gondoljatok a kútra, amelyikben Józsefet beledobták. Ki tudott volna jönni abból a kútból József? Nem. Milyen a kút, amiben nincsen víz? Az a fajta fogsága az embereknek, amikor azért fogjuk a víz nélküli kút fogjai, mert a Szentlélek már nem éri el őket. Fogjai a bűnnek, fogjai teljesen Sátán befolyásának. Kibocsátom a kútból a te fogjaidat. A víz nélküli kútból. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néked. Gyönyörű. Térjetek vissza reménységnek fogjai. Az előbb beszélt a bűn fogjairól, gyönyörű képben. Döntsétek el, kinek vagytok a fogjai. A bűnnek, a saját természetünknek vagyunk a fogjai, vagy a reménységnek vagyunk a fogjai. Milyen a fogoly? A fogoly olyan, hogy nem tud szabadulni. Így gondolkodunk mi, hogy nem tudunk szabadulni a reménységtől. Furcsa megfogalmazni, de itt erről van szó. Nem? Hogy akármilyen nehézség jön, nem tudok szabadulni a reménységtől. És örülök neki, hogy ezért fogja vagyok a reménységnek. Mert tudom, hogy az Isten kétszeresen fog megfizetni. Persze nem a jutalomért vagyok én a reménység fogja, hanem azért a hatalmas szeretetért, amit az Isten gyakorolt velem szemben. Mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy kézívet, és megtöltöm Efraimot, és felindítom fiaidat, ó Sion, a te fiaid ellen, ó Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere. Engem emlékeztet az efézusi gyülekezet leírására a Jelenések 6. fejezetében. A fehér lovas, mint amikor az íjat kifeszíti, és messzire hat a hatása. De figyeljük meg, hogy Efraimot itt másodszor említi, mert előtte azt említette Efraimmal kapcsolatban, hogy Efraimból kivesztem a lovat. Ugye? És kivesztem a szekeret Efraimból, és a lovat is Jeruzsálemből. Miért akarta kiveszíteni a lovat és a szekeret Jeruzsálemből?
Mert abba bíztak.
Milyen határozata volt az Istennek, amikor kijöttek Egyiptomból? Mit mondott nekik nagyon szigorúan meg? Lovat ne tartsatok. Mit mondott a királyoknak? Ne lovon vonuljatok be, hanem Szamárháton. Még mindig nem foglalkoztam a 9. verssel, azaz szeretnék utoljára. Itt pedig azt mondja, hogy azt az Efraimot, aki végre elveszítette a bizalmát az emberi, kiszámítható, evilági dolgokban és hatalmakban és erőkben, és már csak a reménység fogja, az az Isten kezében olyan lesz, mint egy kifeszített nyíl. Messzire fog hatni a hatása. És megjelen felettük az Úr, és nyíla repül, mint a villámlás, az Úristen kürtöt fuval, és déli szelekben nyomul elő, a seregeknek ura megoltalmazza őket, megemészti és letapossák a parittyaköveket, és isznak és zajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék, és mint az oltár szegletei. És megsegíti őket az Úr, az ő Istenük, a manapon, mint az ő népének nyáját, gyönyörű, és mint koronakövek ragyognak az ő földjén. Mit érdemelnénk mi? Én úgy tudom, hogy a halált. Ehelyett az Isten reménységként elénk adja, hogy mint koronakövek az ő földjén. Nem éppen, hogy csak szeretne bennünket az újjáteremtett földre vinni az Isten, hanem olyanokat, mint akik kijöttek győzve, és hogy győzzenek. Akik legyőzték magukat. A késő eső leírását olvassuk itt. Hogy ilyen eszköz lesz az Isten kezében az ő népe, a manapon, amikor az utolsó kegyelemi üzelet kell, hogy elhasson a világ végére. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő kedvessége. Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must. Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must. Az Isten ezeket az egyszerű jelképeket, amik végigvonulnak Ószövetségtől kezdve az Újszövetségen keresztül, véges végigvonul a korai késői eső, a bor, a gabona, a Krisztus áldozatával kapcsolatos szentjegyekre is gondolhatunk, meg sok minden másra gondolhatunk, hogy emberek életét átjárja, egész fiatal emberekét is. És mikor? Amikor az emberek nem az emberi dolgokban, nem kétes vallási hatalmakban, nem evilági távlatokba vetik a bizalmukat, a terveiket, hanem tudnak úgy gondolkodni, hogy akármilyen helyzetben vagyunk, az Úr tábort jár az ők félők körül. Akármilyen körülmények vannak, az Úrnak szüksége van olyan emberekre, akik a kiszámítható helyett, a kiszámíthatatlan, de valós reménységbe kapaszkodnak. Akik egyedül Krisztusban reménykednek. Ez teljesedett Jézus első eljövetelekor is. Jézus első eljövetelekor, az ő küldetésekor, Jézusnak is emberként kellett bebizonyítania azt, hogy az emberi természetben lehetséges győzni a bűn felett, de aztán emberként emberi körülmények lehetőségek között kellett neki bebizonyítania az Isten szeretetét, hogy ő képes az Isten helyettünk meghalni, hogy mi nekünk ne kelljen meghalni. És az Isten fiának óriási reménysége volt az, hogy az övéi közé jött, hogy minél többen az övéi közül megismerjék őt, az ő küldetésének a lényegét. És nagyon sokszor belegondoltam ebbe, hogy Jézusnak nagyon sokszor kellett gondolkodni, hogy szó szerint mondom, melyik ujját harapja meg. Mert azt nem akarták elfogadni, hogy ő Isten fia. Megtehette volna Jézus azt, hogy megjelenteti a dicsőségét, nem csak a megdicsőülés hegyén, hanem végig a küldetés alatt többször is. Megtehette volna, hogy azért tesz csodákat, hogy az emberek higgyenek benne, és aztán Jézus miért tett csodát? Miért támasztott fel halottakat, kivéve Lázárt, majd ezt megmondjuk, hogy miért? Miért gyógyított leprásokat? Mert együtt érzett a szenvedésükkel. És az Isten szeretetét szerette volna bizonyítani. És az Atya nem azért, hogy Jézus híresebb legyen, hanem azért, hogy bizonyítsa Jézus magatartásán keresztül az Isten szeretetét, létrehozatta vele ezeket a csodákat. Kivéve Lázár feltámasztását. Mert korábban, egy évvel korábban, mármint hogy a szenvedéséhez képest egy évvel korábban, a galileai válság idején 5000 embernek adott kenyeret, 5000 férfinak adott kenyeret, ami közel 15-20 ezer ember. Utána megtörtént a tavonjárás, utána elmondta a kapernaumi beszédét, ahol magyarázza az ő küldetésének a lényegét. Erre azt mondták, mi volt a lényeg a küldetésének? Ha ugyanolyan jó emberek lesztek, mint én, azaz, ha eszitek az én testemet és isszátok az én véremet, ha azonosultok velem, ha akarjátok elhagyni a bűneiteket, akkor örök életetek van. De ha csodát akartok várni, akkor nincs. És utána sokan elhagyták, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Nem sokkal később Máté evangéliumában olvassuk, hogy most pedig 4000 férfinek szaporított kenyeret Jézus. Milyen érdekes, hogy még ott is hitetlenek voltak a tanítványok. És megszaporította, és azután mit kértek tőle az írástudók és farizeusok? Mutass jelet! Újból mutass jelet. És mindenki elhagyta őt, és már senki nem foglalkozott vele, és nem akarták figyelembe venni. Hát nem lett volna értelme akkor annak, hogy Jézus, mikor eljön az ő szenvedésének az ideje, még mielőtt eljönne a szenvedés, valami hatalmas nagy haderővel, akár mennyei angyalokat rendel maga mellé, és mennyei angyalok kíséretében vonul be Jeruzsálembe. Megtehette volna? Most ezt kitaláltam csak, de hát értsétek jól. Nem ennyit tett Jézus, annyit tett, hogy megengedte, hogy legjobb barátja megszenvedje a halál küzdelmét. Akitől vigasztalás, bátorítást kapott korábban Lázár. megengedte, hogy kérdőjelek merüljenek fel még a tanítványokban is, meg Lázár testvéreiben is, sőt, Lázárban is. Miért nem segít rajta? Megengedte, hogy negyednapos halott legyen Lázár. Miért engedte mindezt meg? Azért, hogy bebizonyítsa. A lehető legvisszafogottabb, de legegyértelműbb cselekedetével, hogy ő Isten. Ő valóságosan Isten. Tudom, Péter is támasztott fel halottat, Pál apostol is támasztott fel halottat, Illés is, Elizeus is. De egyikük sem mondta a hozzátartozónak, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt csak Jézus mondhatta. Ezután megint tömegek jöttek. És közeledett a bevonulási alkalom. Mert mégiscsak ő a messiás, mert egy negyednapos halottat feltámasztott. És hatalmas tömeg kísérte Jézust, amikor elküldte a tanítványokat, hogy menjetek be abba a faluba, Betfágéba, és mondjátok meg annak a számotokra idegen embernek, hogy adja oda nekik, mikor elkötitek a szamarat és a vemhét, vagy a szamár csikót. Amikor elkötitek, akkor mondjátok meg, mikor kérdezi, hogy hát az Úrnak van szüksége rá. Mondjátok meg, ez szokás, azért faluhelyen most még azért valamennyire talán még azért a becsület megvan, legalábbis úgy szabadabban élnek talán az emberek, mint városon, mert városon, hogyha véletlenül lezárás nélkül ott vesz egy biciklit, akkor annak annyi. De itt még talán annyira nem lopnak meg ilyesmi. De szokás volt ez Jézus korában, és csak oda mennek és elkötnek egy állatot, és meg se kérdezik, hogy kié. Mert ezt az utasítást kapták, ugye, tanítványok? És az idegen ember, mikor ennyit mondott neki, hogy az Úrnak van szüksége rá, mit csinált? Tiltakozott? Ellenkezett? Nem. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy a szamár miről híres? A makacságáról, a csökönyösségéről. Ezt a szamár megtanulja ezt a csökönyösséget? Nem, sőt, ha valaki jól bánik egy szamárral, akkor ki tudja nevelni belőle ezt a csökönyösséget. Tehát a végén még munkára is tudja használni. Tehát a szamár csikóban van csökönyösség? Akkor miért volt fontos Jézusnak, hogy szamár csikó hátán üljön? Mert ez csak egy Isten tehette meg. Ez közönséges ember nem tehette volna meg, hogy egyszerre ráül egy szamár csikó hátára, és az a hátán megtűri. Érted? Nem volt megnevelve a szamár csikó. Tehát ennek ez a lényege, ez a jelentése. Mondjátok meg, ennél visszafogottabban lehet-e 100%-ig bizonyítani, hogy Jézus Isten fia? Értitek? Mert ez nem olyan bizonyíték volt, ami megdönthetetlen, de mégiscsak megdönthetetlen. És ezért vonult be szamár csikó hátán Jézus a Szentvárosban. Milyen boldog lehetett Lázár, aki ott volt a legközelében talán. Milyen boldogok voltak a leprások, akik most már nem voltak leprások. És hozsannáztak, és boldogan lerakták a felső ruháikat, pedig nemrég kapták, új ruhát kaptak, miután megszabadultak a leprából. És leterítették elé. És emberek sokasága pálmaágat vágott le, mert jön a messiás. És amit itt megígért Zakariás próféta, azt most meg fogja valósítani. Izrael ellenségeit megbünteti, Jeruzsálemet a világ fővárosává teszi, és átveszi Dávid trónját. És érdemes volt hívővé lenni, érdemes volt a hívő életet élni, megjött a messiás, hozsanna. És mikor fölérnek az utolsó dombra, ami Jeruzsálem előtt van, és rálátnak a városra, akkor mindenki legnagyobb megdöbbenésére Jézus sírva fakad. És most, amikor az utolsó napokat éljük, mert itt olvastam a 9. fejezetben ismétlen, éppen a leggyönyörűbb ígéret előtt van az, és megsegíti őket az Úr, az ő Istenük, a manapod. Mint az ő népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak az ő földjé. Itt, ebben a társadalomban, ilyen körülmények között Itt akarunk még 60-80 évig békésen, nyugodtan élni? Vagy az a feladatunk, hogy Isten szeretetét egyértelművé tegyük minden ember előtt, egészen a föld határáig? És ha most ránk néz az Úr, vajon nem fakad sírva? Hogy annyit beszélünk a hitáltali megigazulásról, és valami mégsem működik az életünkben. És miért nem működik? Mert az Úr már megszabadított volna minket a szekerektől, meg a lovaktól. Helyettesítsétek be. Csak mi még görcsösen ragaszkodunk hozzá. Mi még nem mertük átadni az életünket neki. Bárcsak ez az Úr igéje, ami teher volt Damaszkusz ellen, teher volt a filiszteus városoknak. És igenis megterhelő, hogy az Isten a gonoszokat ki kell, hogy írtsa. De gondoljatok bele, milyen nyomorúsága lesz annak az advent hívőnek, aki nem tudott megszabadulni a víztelen kútból. Mert az evangelizációnknak egyetlen nagy akadálya van. A jellemfejlődésünk hátránya. Ha jellemben fejlődünk, az Isten nyitja a kapukat. Ha megszabadulunk ezektől az emberi, görcsös, önérzethez kötődő, emberi számítások, itt a földön felépíteni Isten országát, és mit tudom én micsoda dolgoktól, akkor az Isten úgy tud bánni velünk, mint egy jól kifeszített íjjal. És az Isten lelke hatalmas munkát tud végezni rajtunk. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak úgy tudnánk gondolkodni, mint ahogy Jézus gondolkodott. És bárcsak úgy tudnánk érezni mindent, ahogy Jézus érzett. Ő valóban király volt. Mi csak csinált királyok leszünk. Mert mi már régen megérdemeltük volna a halált. De az Isten királyokat akar csinálni belőlünk. Koronakövek akarunk lenni az ő földjén. Hogy bárcsak mindegyikünk megtalálná azt a szamárcsikót, amire igazán támaszkodhat. És igazán tudnánk sírni a magunk és mások hitehagyásai miatt. Hogy az Isten eszközként használhasson bennünket mások megmentésére is. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, megváltó Jézusunk nevében fordulunk hozzád, hogy szívünk mélyéből mondjunk neked hálát, köszönetet azért a sok-sok ígéretért, amit te a Szentírásban elénk tártál. Köszönjük ezt az ígéretet is, amit Zakariás próféta fejezetében olvashattunk, hogy a víztelen kutak fogjaiként meg akar szabadítani bennünket, sőt, koronakövek lehetünk majd azon a bizonyos újjáteremtett földön. Köszönjük Istenünk, hogy te ilyen célt tűztél ki szemünk elé. És köszönjük, hogy Jézus példáját ebben a proféciánkban is elénk állítottad, hogy ő Isten fiúsága létére mennyire nem tartotta mindenképpen fontosnak azt, hogy ő egyenlő az Istennel. Mennyire tudott megalázkodni, amennyire mi meg nem tudunk. Köszönjük, hogy elénk állítottad. Nekünk kell akarnunk megszabadulni minden olyan megkötözöttségtől, minden olyan emberi elgondolástól, intézménytől, épülettől, emberek csoportjától, mindentől, ami nem a te céljaidat szolgálja, és ami nem a te ügyed előrevitelének érdekében van. Add Istenünk, hogy tudjunk mi távolabbra látni, mint a földi történelem. Add, hogy az üdvösség sisakját tudjuk felvenni a mi fejünkre, hogy gondolkodásunk és érzelmeink, azok mindig te rád irányuljanak, és mindig a te szereteted befolyásolja azokat. Add Istenünk, hogy az örök élet utáni vágyódásunknál még erősebb legyen bennünk az irántad érzett, elkötelezett szeretet. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.